Kedves testvéreim, együttlétünk további részében most megemlékezés, köszöntés hangzik el. Először meghallgatjuk Kis László gondnok úr megemlékezését, visszatekintését az elmúlt időkre, majd utána Sági István nagytisztelt úr lelkipásztor köszönti a gyülekezetet. Ezután majd a gyülekezet lelkipásztora a hirdetésekkel szolgál közöttünk, majd ezután énekeljük a 167. énekünk mindhárom versét, majd utána a szózatot, áldást vesszük, és a végén együttlétünk végső perceiben a kiáratnál lévő tábla megkoszorúzására kerül sor. Kérem, hogy türelemmel, szeretettel hallgassuk meg az ezután következő szavakat is.
Törvényhatóságú tanácsa örökös használata a terveket, és 33 ezer raktár pendül segít ajánlat fel a gyülekezetnek templomépítés céljára. Ezt oldotta meg a budapesti egyházmegye további 1000 raktár pendülnel. A népjóléti minisztérium 25 mágyar vasanyagot, 9000 darab cserepet és 30 köbméter beszanyagot ajánlott fel az építkezésre. 1927. augusztusában sikerült 180 ezer darab téglát a Drascher féle gyártól kezdeményesen megvásárolni. A templom tervezésével a presbitérium egyhangúan Hoffer Imre építészmérnököt, a felsőipariskola tanárát bízta meg. Hoffer terve szerint, amit a presbitérium nagy többsége elfogadott, a templom alapja 14 méter hosszú, 9,1 méter széles, 5,2 méter felmagasságú lesz. A torony magassága 23 méter, még az ülőhelyek száma 220. Kivitelezéssel Kecsemet Sándor vállalkozó atyakit bízták meg. A templom tervben szerepelt még egy alaksori gyülekezeti terem is. 1928. októberében elkezdődött az építés, mely az enyhe télnek köszönhetően szinte megszakítás nélkül folyt. 1929. április 27-én tartott presbiteri ülésen Szőcs János honnok helyettes beszámolt az épülő majdnem két templom állapotáról. Ezerint a villanylámpákat lámpagyár szállítja és be is szereli. Az orgonára külön 3200 pengér áll rendelkezésre, de a Rigert cég csak fél év múlva tudja szállítani. Ezért a cég idéglenesen biztosít egy használt orgonát. Az építkezés teljes összege 56 ezer pendőt szed ki. A felszentelési napot május 12-ére tűzte ki a presbitérium, a felszentelést dr. Ravasz László püspök úr végzi, Hatorkai lelkipásztor prédikál és az Esperes út keresztel. Délután szeretett rendészsége. Végezetül álljon itt az alapkőben elhelyezett alapító orszira befejező részlete, Rákosfalvai híveink pedig Istennek emelt új hajlékában hallgatják az igét, legyenek annak megtartói, hogy a templom felül megépüljön a ma örökké való lelki templom, a szentek egyessége, melyet a mi Urunk Jézus Krisztus tulajdon vérével szerzett a mi üdvösségünkre. Áldással zárul az okirat, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen mindenkor, mindjártunkkal állni. Még ebben a jegyzetben megtalálható a felhasznált irodalom, és azt üzenném a gyülekezet felé, akinek szüksége van erre a jegyzetre, az jelentkezzen nálam, és semmi kérdés, a kinyomtatom áll, hogy a szükség van. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
Kedves testvéreim, mindenféle gyülekezet. Most olyan helyzetben vagyok, hogy köszöntőre felkészülni gyakorlatra megyek. Mindig az előttem hallottak, hogy azok, amik meghatározóan a testvéresőknek a ige hirdetése, gondolkodnak a beszámolója. Mégis egy ige az, ami ideillő módon az Úristen a gondolataimba hozott. Ez Ézsaiás könyve 12. részének a harmadik versében van. Örömmel fogtok mindent meríteni a szabadulás forrásától. Kedves testvéreim, ez a 12. rész nagyon rövid, a profétiában 6 verset tartalmaz. Előletekünk arra az időre, amikor majd az Úristen a megtisztult maradékot visszaviszi az atyák földjére, és akkor örvendelni fogok. Mindent merítenek a szabadulás forrásától, vagy más fordítás szerint a szabadító útfejéről, a megtartás útfejéről, hát gyakorlatilag ugyanarra a dologról van szó, ezt érezzük. A víz a kéreket jelentette, a Biblia kétes beszélvében, és az isteni áldásokból való részesedés. A víz neki különösképpen hangsúlyos kérdésem szerint annak a megtisztító hatása, ez pedig az isteni díjat. A Efézusi levélben az egyik helyen maga az apostol, hogy így ír erről, hogy Krisztus azzal szenteli meg az egyházat, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítja. Majd pedig, amikor a sátoros ünnepen, az ünnep nagy napján a tömegre szól, akkor azt mondja, hogy élő víznek folyamai öntenek azokból, azok belsejéből, akik ízni fognak benne. És tényleg élő vízről van szó. Nem olyan vízről, amit cisternából, vízszámolókban gyűjtenek össze. Ez az élő víz maga az Isten igéje. És az Isten igéje hirdetésének a helye, egy lehetősége, ez a csodálatosan, szépen rendbehozott, megújított templom. Isten minden kegyelmi ajándékot megadott ennek a gyülekezetnek, megadta a személyekben, kegyelmi ajándékokban, képességekben, azok a gyülekezetnek felkipásztól, azok szolgáló testvéreket, vannak idősebbek is, mint a régi felkészítő tagjai közül, látok itt néhányat, még valamikor előtt ott van egy felvétel, itt a főbejáraton állunk, valamikor a 80-as éven közepén, vagy inkább elején állják készülő a felvétel, ott még 18 felvétel van. Tehát van ennek kórtársa és hálat Úristenre, vannak szolgáló lelkek, élni kell és lehet is a lehetőségekkel. Tehát visszatérve erre a csodálatosan szép és helyén való ígér, ami itt szól hozzánk, Ézsaiás prófétán keresztül, merítsünk, merítsünk az életidéktől, ebből a tiszta üdeforrásból. Ez a világ, különösképpen a világ fejedelme, nagyon sok forrásokat, megelégítő kutakat kínál nekünk, amit emberek készítenek. Már maga Jeremiás is kecsereg, még a proféciája teljesen, és az Úr nevében szólítja meg a pátütő, az elfordult népet, amikor azt mondja, hogy elhagyták a folyóvíz forrását, és víztartókat váltak maguknak, olyan víztartókat, amelyek nem tartják a vizet, repedelet falu víztartó. És amit ez a világ úgy, az is ilyen testvérei. Repedelet falu víztartó, elfolyik a víz, egyszer vége mindennek, nagy ígéretek megsemmisülnek, semmivé válnak, vagy pedig poshat, állott ide nyújtanak. Isten élő, tiszta igéje pótolhatatlan. Semmi másról, annak az ellen az emberi szellemi termékeknek óriási eredményei, amikre büszkék vagyunk, idézgetjük őket, olykor-olykor. De semmiről nem mondható el, hogy élő és hatott. Vagy ahogy az apostol csodálatosan jól ismert igéje mondja, hogy a teljes írás Istentől ismeretet, fontos a tanításra, a tetvése, a megjobbításra és a igazságban való nevelése, hogy tökéletes, minden jóra felkészített legyen az Isten embere. Igen, erre csak Isten igéje képes. És mi merítettünk mindig ebből a ráda forrásból, ebből az üde, tiszta forrásból. Merítettünk bűnbocsánatot, merítettünk Krisztus szeretetének újra meg újra való átérését, merítettünk fény, világosságot, merítettünk örömöt, merítettünk vigasztalást, merítettünk erőt. Ó, milyen csodálatos is ez a forrás. A testvéreim, mint ahogy a Samári asszonyjal, a jó ismerő beszélgetésben is minden jó, hogy aki ebből a vízből iszik, amit ő kínál, az soha örökké meg nem szomjúkodni. Az teljes megelégítésre. De nem csak ennyi, hanem ennek az áldásfolyamnak a csatornájává is válhat. Szólhatja Isten drága igéért, mások felé is épített, erősített vele, eszköze lehet a megváltás csodálatos művének. De ebből a forrásból folyamatosan is meríteni kell. Miért? Azért testvéreim, mert a bűnvilágában élünk. Egy olyan világban, ahol a sátán támad, és különösen azokat, akik törökre elkötelezték magukat az Úr alá. Nagyon nagy gyakorlata van ennek, több ezer évek gyakorlata van. És nagyon sokszor eredményesen teszi a maga akkor munkáját, támadását, az, aki emberölő volt kezdetől fogva. Meríteni kell. Ugye, szóval tapasztaltuk, hogy talán mi magunk érezzük, vagy mások figyelmeztettek rá, hogy megerőtlenül, ugye megfáradt a keresztény életünk. És milyen jó ilyenkor előbb lenni a merítőkanalat, és egy nagyot meríteni, hogy Krisztus az én élet. Vagy ahogy Pál fejezi ezt ki, hogy élete többé nem én, hanem élve a Krisztus. amely életet most egyben élek az Isten fiában való hitenével, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ugye milyen csodálatos, hogy az ember ezt föllapozza, vagy felidézi emlékezetébe. Micsoda erőforrás, megújulás, micsoda rendületet ad ez a keresztény ember életébe. Vagy bizonytalan valaki abból, tényleg újjá születtem, nem csak egy emberi képzelődés, nem csak önállítás. Ugye az előbb idézett helyről, a második versben van, Izsaiás 12-ben, amikor ugye ezek a megváltottak, ugye akkor a törvendeznek ezt énekik, hogy az Úr az én szabadítom. Megtartom erősséget, nem félek. Erősségem és énekem az Úr. Milyen jó. A vigasztalásnak ennek csodálatos forrásából megérkezik, és újra helyreáll, megerősödni a bizonyosságot. Megerősödni abban, hogy megváltott az én életem, nem valamiért, hanem egyedül kegyelemből hitáltal, a Krisztus érdemelére. Vagy pedig valaki ugye elbukik keresztény élete folyamán, a hit versenypályáján valamilyen formában kudarcot vall. És akkor elkeseredik, és arra gondol, hogy már nincs Isten részéről sem megbocsátnak, elhagyott az út. De jó, újra, ne lehetne ilyen gondolni, Ézsaiás igényére, amikor ugye az Úr nevében így vigasztal, hogy a hegyek megszűnhetnek, a halmok megnyoghatnak, az én irgalmasságom tőle el nem távozik. Végességem szövetsége, megnyomom, így szól könyörögökre, és aztán sorolhatnánk tovább. Van egy kedves gyülekezet, hát több is van nyilván, ugye a jelenések könyvében a négy gyülekezet közül az egyik, ez a Filippi gyülekezet, illetve a Filadelfiai gyülekezet. Ugye az utolsó előtti, ami említve van, a jelenések könyve harmadik részében. Ez a Filadelfiai gyülekezet, ugye a neve is egy görög összetétel szó, ami azt jelenti, hogy testvérszeretet. Ő bőven merítette a ige tiszta, áldott, életet adó forrásából. És a testvéri szeretet volt jelentő számukra. Meg is kapják a dicséretet, a dicsőség urától. Kicsi, jelentéktelen a világ számára ez a gyülekezet, de mégis azt mondja róluk a dicsőség ura, hogy megtartottad az én igénynek, és nem tagadtad meg az én nevemet. A romlásnak egy általános korszakában testvéren egy óriási nagy dolog. Adja az Úr Isten, hogy mi is olyanok legyünk, akik megtartják az Isten igényét, és nem tagadják meg az Úr Jézus nevét. Belépünk ebből az áraforrásból, az életvizéből. Ez romolhatatlan, ez ma is ugyanolyan üdeséggel és kisebbséggel árad, mint ahogy kezdett, amikor leírták. Közben így beszélnek, gondoltam arra, amit nagy tiszteletű úr a szombati urával, mert ő rákérdezett az alkalom előtt, hogy hogyan kerültem ebbe a gyülekezetbe. Mindig félek attól, hogy személyeskedjek, hogy nehogy a gyülekezetben az maradjon meg, ami személyre dolgozik. Én nem akarok semmiképpen sem, nagyon félek attól, hogy Isten dicsőségét megaguljam, de talán ebben a testvéri neve egy baráti közösségben elmondhatok. Ő rákérdezett, hogy hogyan kerültem a gyülekezetbe, milyen kapcsolatom volt ez. Elég régen. 1982. március 1-jel egy püspöki átrendelő levéllel jöttem a Rákosfalvi gyülekezetbe, mint kisegítő beosztott elkész, aztán pontos talán ez a megfogalmazás. Előtte 8 évig a Kispest központi gyülekezetnek szolgálta. Mint kisegítő beosztott elkész, mindig is ilyen formában szolgálta hivatalosan gyülekezetek fölött. Ez azért volt, mert teológia elvégzése után nagyon hamar olyan helyzetbe kerültem, hogy világi állásból kellett elhelyezkednem, és onnért származott a megélhetésem. Főállásban mindig világi állásban dolgoztam egész a nyugdíjazásom itt. No, tehát emberi praktikus gondolatok születtek meg bennem, hogy hát Istenem, napi 8 órában, aki teljes munkaidőben dolgoztam, közben évekig tanultam is, mert amellett szolgáltam, messze volt az a hely, akkor még nem épült ki a határútig a metró, metró vonal. Hát ugye átszállásokkal kicsit körülményes volt, időben is hosszú volt, mert nem is volt mindig szabadszombat, ugye a végére belemegyünk, ugye. Hát gondoltam, ugye, hogy egy kényelmesebb hely lesz a lakhelyemhez is, egy gyalog is könnyen megközelíthető, ugye, megszabadítani az idejüket. Most testvéreim, amikor ide kerültem, azzal szembesültem, hogy egy nagyon igényes gyülekezetben kerültem. Nagyon igényes gyülekezetben, akik szomjaznák az Isten igényét. És az Isten úgy alakította a munkahelyi körülményeimet is, hogy egyre több lehetőség, vagy kínálom tálat velem szemben, hogy számot adja a bennem élő reménységből. Megvannom őszintén az a hátsó szándékot bennem, hogy már megvan a munkahelyem, ott van a keresetem, ugye a beosztásom is a velem szemben támasztott követelmény, elvárások is olyanok, hogy hát ugye a fiatalság energiája, terejét tegyen oda vele, hogy az esélyt. Hát az Istenemben megszél minket. Testvéreim, akkor döbbentem rá, és foglalkoznak Isten igényére olyan intenzívvel, ahogyan előtte sohasem, szomjaztam az Isten igényét. Belemerültem, különböző gyülekezetekbe mentem el, testvérekkel találkoztam, még más vannásokban is. Ugye, ügyeltem arra, vagy kihasználtam a lehetőséget, hogy minden megpróbáljátok, a jót tartsátok meg. Szívtam magamba az Isten áldott ügye igényét, és hogy ennek mi volt a szolati haszna? Nagyon sok. Az biztos, hogy a munkahelyen nem szerettem a kárát. Nem tapasztaltam soha, nem emelte kifogást ellenem, vagy a munkám előre, akármilyen beosztásból voltam. Megfélelni az egyik óriási hatása az Isten igényével való foglalkozásnak, a utána való szomjúvozásnak, az az, amit ugye így fejezte legjobban Isten igéje, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedüli igaz Isten, és aki teremtőként az Úr Jézus Krisztus. És Isten ismerete, amennyiben jobban ismeri, így és tanulmányozza Isten igéjét, magát az Isten igéjéből az Úr Isten, ugye lehet, nyilván a természet és illiói újra mutat a teremtőre, a történelemből, tanulhatunk a lelkiismeretből, de legtisztábban, legigazábban, ugye Isten a szívét, az ő igényét nem tárja ki. Az Úr Jézus Krisztusban. És vannak a lelki szellemének is ugye szigorú törvény. Az egyik törvénye ugye az, hogy minél jobban megismerjük Istent, annál jobban megszeretjük. És ha szeretjük Isten, ahogy az ige mondja, ha szeretjük azt, aki szülte, aki született, akkor szeretjük a testvéreket is, és egyre jobban. Egyre jobban. És mindig inkább szeretjük, közelebb kerülünk Istenhez, ez kimunkálja legalábbis az én életemben, így volt az Isten kényelmet. Ne haragudjatok, bár ne lenne igazam, de én nagyon sokszor azt tapasztaltam meg, hogy nem nagyon van meg hívő emberekben az Isten kényelmet. Most én mindenféle teológiai megfogalmazást elhagyom. Én szerintem az Isten kényelmet az nem más, mint félő, hódoló tisztelet és gyermeki bizalom. Ez paradoxonnak tűnik, ellentmondásnak, de látszólagos. Testvéreim, ezt a ellentmondást, vagy látszólagos ellentmondást feloldani nem lehet. És ennek mindig egyensúlyban kell állni. Félő, hódoló, tisztelet és gyermeki bizalom. Ha az egyiket elhagyjuk, félő, hódoló, tisztelet, az ember a legjobbat is képes arra, hogy elrontsa. Lehet ebből rabszolgai félet. A másik oldal, ugye elhomályosul lehet. Ha pedig a másik oldal erősödik föl az első romásnál, akkor lehet az ilyen szemtelen bizalmasság, bizalmaskodási Istennel szemben. Újra legyen az Úristen. Legyen egyensúlyban állunk a félő, hódoló tisztelet és a gyermeki bizalom. És testvéreim, minél inkább az Isten félelme, a kegyesség erőssé válik bennünk, ugyanúgy, mint egy fordított arányban. Ugyanúgy szűnik meg az emberektől van a félelem. Minél inkább féljük ilyen egészséget, jómódon Isten, annál kevésbé félünk az emberektől. Ez megint egy törvénye a hívő keresztény életben. És aztán sorozhatnánk tovább. Nálad testvéreim, az időm úgy érzem, hogy lejáróban van, tiszteletet kaptam a szóját. Mit kívánhatnánk a gyülekezetnek? A Kolossé levél egyik igényére, amit Pál apostol kívánt a gyülekezetnek, ott van a legtöbb, az áldott testvéreknek és magunknak, és magamnak is, mindannyiunknak ezt kívánom, hogy a Krisztus beszéddel lakozzék kibenetek gazdagok, minden bölcsességbe. Adja Isten, hogy ez itt legyen mindannyiunk életében, hogy eljussunk a Krisztussal ékeskedő kor teljesítésére.
Hallgasson meg a gyülekezet a hirdetést. Szeretettel köszöntöm Kovács Mihály Istvános urat és Sárgyi Istvánnak, tisztelt urat. Köszönjük az ige hirdetést, a megemlékezést, a személyes bizonyságtételt, és köszönöm a gyülekezetnek, hogy eddig lehetünk itt ezen a jeles napon, és emlékezhetünk az elődökre, az ősök hitére, és mindarra, amit ők tettek, azért, hogy mi itt ülhetünk ebben a templomban, és itt imádkozhatunk, és kereshetjük az Isten akaratát életünkre vonatkozóan. Szeretném hirdetni azt, hogy az Isten tisztelet után szeretetlenséget tartunk a gyülekezeti teremben, és mindenkit várunk az asztalokhoz egy beszélgetéssel, egy testvéri közösségre. Most pedig kérem, hogy hallgassa meg a gyülekezet a hirdetéseket. Augusztus 20-23-ig velőtére megy a gyülekezetünk egy hétvégére, egy csendes hétvégére, amikor is egymást jobban megismerhetjük. De szeretném bátorítani a gyülekezeti tagokat, hogy jelentkezzenek, és pontosítom, hogy nálam lehet jelentkezni, esetleg ez kérdésessé válik, hogy hogyan és miként vár a testvérek jelentkezését. 11.000 forintba kerül ez a hétvégén. 0-től 3 éves korig ingyenes, 3-től 11 éves korig pedig fél áru ez a hét. Tehát a fele pénzt kell fizetni érte, tehát várjuk a családos gyülekezeti tagokat is erre a hétvégére. Augusztus 24-től 28-áig Bakony Szent Lászlóra megyünk ifjúsági táborba, várom a fiatalok jelentkezését, még hogy valaki gondolkodikról még jelentkezhetne, van hely ebben az ifjúsági táborban. És mint ahogy már említettük is, egy koszorú lesz elhelyezve egy emléktáblán, amely a harang emléktáblája, és a harangról szeretnék még röviden szólni. A Rákosfalvai Református gyülekezet 1929. január 15-én rendelte meg két harangot, amelyik jelen pillanatban is templomunkban van. Két harangról van szó, egy nagy harangról és egy kis harangról. A nagy harang 220 kg-os és a kis harang pedig 130 kg súlyú. Feliratok találhatók a harangon, a nagy harangon. Ez a felirat található, ne félj kicsi nyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Lukács evangéliumából is található, hogy igen, új eget és új földet várunk az ő ígéretei szerint, amelyekben lakozik az igazság. És Péter apostol második leveléből található a következő igen, az Úrénéken őriző pásztorok. Istennek dicsőségére a Rákosfalvai Hívek adományából, tehát 1929-ben készültek a harangok, a 130 kilós harangra pedig ezt az igét írták, de benne bízunk előtől fogva. A harang egy szimbolikus eszköz, amely összeköti ezeket a földet. És a harang az egyben föld is, egyben ég is. És a harang szavát, úgymond a levegőn keresztül, úgymond láthatatlanul halljuk, mint ahogy a lélek munkája is láthatatlan, de mégis valóságos, és hallhatjuk a lélek szavát. Ehhez hasonlatos a harang szava, a harang hívó szava, amely megszületik, és minden vasárnap hív bennünket az Isten gyülekezetébe. Adja meg Isten, hogy még sokat lehessünk itt az ő házába, és áldja meg a mostani emlékezésünket, és áldja meg gyülekezetünk további életét.